Mindenkit szeretettel köszöntök. Most is játszunk az elemzésnél, mint eddig. Nem tudjuk, hogy ki a versek szerzője, de nézzük először a Béketéri Krisztus című verset, aztán utána néhány évvel egy másik Krisztusról szóló versét ennek a költőnek, és utána nagyon ritka a magyar irodalomban, hogy valaki a Jézus-Nikodémus beszélgetést feldolgozza. Ami ugyancsak első évben most volt tananyag, ugye? A Jézus élete című tantárgyban. Nézzük meg, hogy ez a költő három Krisztussal kapcsolatos versében mire is megy, és találjuk ki, hogy ki lehet ez a költő. Nézzük meg a versépítkezését, tehát előttünk van az első vers, a Béketéri Krisztus. Tudjuk, hogy hol van a Béketér itt Budapesten? Angyalföldön, a 13. kerületben, ott van egy viszonylag újonnan épített templom, most az önkormányzat mellett, egy kicsit át lehetett látni Budára még abban az időszakban, 39-ben írta ezt a verset. Körben ugye gyárak, nagyon érdekes vidék az, hogy vannak lakóházak, vannak gyárak, ipari övezet, sok út, nagy közlekedés, szóval egy olyan fura hely. Piros téglás gótika a téren, belül kedves falusi fehérrel, Szent Lászlónak temploma. Zsongó kora délelőttben az utcáról ide szöktem, szenvedélyes csend hona. Mit szólunk ehhez, milyen kezdet? Egy egyszerű életkép, ugye nagyon egyszerű jelenetezés, úgynevezett nominális szerkezetű bevezetés, azt mondjuk nominális szerkezetnek, ahol nincs igei állítmány. Ha igei állítmányt használunk, akkor mindig valami meglendül, meg ugye a kép felfokozódik, de ahol nominális szerkesztés van, tehát nincs igei állítmány, csak piros téglás gótika a téren, belül kedves falusi fehérrel, Szent Lászlónak temploma. Egy kis enyhe ellentét is van, mert ugye a piros téglás gótika a téren, ez annyit jelent, hogy ez nem nyilván nem gótikus templom, mert a szecesszió korában a gótikát felidéző templom, és kívül ugye ez piros téglás, belül viszont egészen más, kívül egy kicsit csicsásabb, mondjuk kívül katolikus, belül református. Körülbelül ezt akarja mondani, és Szent Lászlónak temploma, és ez is semmiféle igei állítmány, csak úgy elébünk vetíti a dolgokat, tehát egy mozdulatlan képet ad. Zsongó koradélőtben, itt is még csak egy melléknévi igenév van, tehát még igei állítmány itt sincs, az utcáról ide szöktem. Tehát az első ige az a szökés, tehát hogy az ember a nagyvárosból ki akar szökni, ugye a modern ember, aki szeret templomba járni, de csak odáig, hogy egy kicsit lecsillapodjon. Erre jó a templom, kicsit bemegyek, ott hűs van, csönd van, kicsit imádkozom, stb., meg fél évben egyszer, negyed évben egyszer, hát akkor éppen van időm. Ugye jellegzetes 20.-21. századi életkép. De az utcáról ide szöktem, szenvedélyes csend volna. Érdekes a jelző. Mi az, hogy szenvedélyes csend? Érdekes, tehát nem megszokott ez a jelző a csendre által, hogy szenvedélyes csend. Nem tudni a szenvedélyes, hogy ő szereti szenvedélyesen a csendet, vagy a csend szeretné szenvedélyesen magához ölelni az ilyen embereket, akik legalább beszöknek egyen-egyenként a városi forgatagból. Szóval, hogy majd ugye a határon áll, hogy most, vagy ezt, most miért választotta ezt a jelzőt. Egyébként látjuk, hogy nagyon egyszerű a rímkezelés is, AAB, CCB, tehát visszatér, tehát ugye a rímekkel is egy kis visszatérés, hogy három sor után tér vissza a rím, közben van egy páros rím, tízesek, nyolcasok váltakozása, tehát egy ilyen nagyon csöndes, nyolcas, tízes ilyen narratív forma. Nem díszített téged szobrász festő, nem kínálja szépségeit freskó. Érdekes, festő, freskó. Ezt ugye Kosztolányi vezette be a magyar költészetbe, hogy kicsit játszunk a rímekkel, és nyilván, hogy a tőre, a kó, az nem rímel. De mégis van neki jelentés értéke, mert ugyanazt akarja mondani, mint a piros téglás gótika belül kedves falusi fehérrel, nem díszített téged szobrás festő, nem kínálja szépségeit freskó, fal és lélek meztelen. Tehát újra rájátszik a dologra, hogy kedves falusi fehér, meztelenség, tehát itt az ember le tud mesztelenedni, itt az ember őszinte tud lenni. Magam vagyok, nem zavarnak, oldoz ki az űrzavarnak hálójából, Istenem. Elég jó, nem? Kezd a vers egy kicsit menni előre, hogy zűrzavar van, kint is zűrzavar, bennem is zűrzavar van, de most bejövök, hogy egy kicsit a zűrzavar kicsit kitisztuljon. Nagyon szépen építkezik, jelentedik, tehát hogy a szemünk láttára épül ez a vers, nem? Kezdünk eléggé benne lenni már. Ígéretes, így van, ígéretes a vers. Minden ima elakad a számon, te voltál a virradati mámor első boldog hajlama. Megjelentél, elsuhantál, felvillantál, elvillantál hajnaloknak hajnala. Kiről beszél? Istenről? Jézusról? Templomról? Csendről? Kiről beszél? Minden ima elakad a számon, ezt értjük. Te voltál a virradati mámor. Ki ez a te? Első boldog hajlama. Hajlama. Egy kicsit már bonyolódik a dolog, hogy hajlama. Megjelentél, elsuhantál, felvillantál, elvebb hajnaloknak hajnala. Mindenesetre egy kicsit sejtelmes. De elbírjuk még, mert a verset azért a feszültség élteti, tehát eddig mindent jelentezett, kiszolgált bennünket, ott ülünk benn most már a templomban, csendre vágyunk, és a lélek legyen mesztelen, és most te voltál a virradati, ki lehet ez a te? Hogyha lángom csak te hozzád szállna, miért ölel itt egy álom álma, fák és nők és csillagok? Miért nem tudom megtagadni? Miért lobogok megragadni ízt és színt és illatot? Tovább folyik a sejtelmesség, de itt érezzük, hogy itt talán Istenről van szó, hogy az Istenre való vágy az embernek a legalapvetőbb vágya, hogy a láng csak hozzád szállna, de közben számtalan más dolog el akarja vinni ezt a lángot Istentől. Fák és nők és csillag, nők mindig felelősek, ezt ne felejtsük el. Tehát tudjuk, hogy férfi a versnek a szerzője. Nem? Ebből már elárulta magát. Azt mondja, hogy miért nem tudom megtagadni, mármint a fákat, a nőket, a csillagokat. Miért lobogok megragadni ízt és színt és illatot? Itt az az érzésünk, hogy te kedves költő, egy kicsit gyorsan vágsz bele, nincs előkészítve ezek. Nagy gondolatok, nagy kérdések, egy kicsit gyorsan csap bele a vízbe. És a víz fröcsköl, és a szemünk, és úgy hunyorgatunk. Miről is lesz itt szó? Mosolyog a kis templom fehéren, most illő a két sejtelmes strófa után visszatérni a hétköznapokba, mosolyog a kis templom fehéren, pirosodik arcomon a szégyen, mányit azért, hogy miért nem annak az alapvető lángnak engedelmeskedeknek, ami fölfelé visz, indulok, s a menny ivén, kis felhő szál, könnyű boldog, suta szemmel csak hunyorgok, földön égen mennyi fény. Hát, hogy értékeljük ezt az ötödik verszakot? Hát, abban igaza van, hogy azt nem lehet folytatni, vagy ha folytatni akarta volna, egy kicsit határozottabb hangot kellett volna megütni. Most visszamegy az eredeti képhez, visszatér a kis templom fehérségéhez, meg a maga pirosodó szégyenéhez. Indulok, s a menny ivén, kis felhőszál, könnyű boldog. Hát ezt mire magyarázzuk? Suta szemmel, csak olyan földön égen, mennyi fény? Hát, csoda tudja, mi lesz ebből, de hát menjünk tovább. Átlehelnek a budai dombok. Tudnék, akkor még lehetett látni Budát, most már valaki ott megáll a béketére, mondom a pestieknek, biztos magad előtt van például, mint Pesti, hogy nem nagyon látsz át Budára, most már tele van házakkal, de akkor még úgy át lehetett látni, hogy a Dunán keresztül. Átlehelnek a budai dombok, ráfelelnek az izegő lombok, felhevül a kövezet. Tehát ebből tudjuk, hogy nyár van. Körös körül gépek, gyárak, szabályozott áru árad, vasak, bőrök, szövetek. Tehát ez az angyalföldi iparnegyed. Tehát most tágítja kifelé a képet, tehát bent a templomba is már kikövezte a dolgokat, kint is. Egyelőre a gondolatot elejti, meg ezeket a lelki dolgokat elejti, de hát az ember várakozással terül, most merre akar menni. Dombokon túl innen nem is látni, gazdagoknak tarka szép villái tündökölnek csöndesen. Azon túl a zengő napnak aranyában most aratnak Dunán túli földeken. Hát ez már kritikus pont, kedves költő. Most már kezd egy kicsit unalmas lenni, igen, mert nagyon jó, hogy unalmas. Hát van egy kis szociális dolog, hogy most jönnek a gazdagok, esetleg a rózsadombot látom, azok a gazdagok, de közben eszembe jut, hogy a Dunán túlon meg hogy aratnak a szegény emberek, Tiszántúl kizárva, ugye, mert a Duna felé néz, tehát az most nem. Azon túl, arra most aratnak Dunán, hát igen, egy kicsit most, ez már hetedik verszak. Most már Arany János azt mondta volna erre, hogy már mondani is kellene valamit, nem? Hát már 7x6 az 42 sor, hát ilyen...
Csak itt szeretném, minél hosszabb verset.
Igen, lehet, hogy kilóra mérték, vagy verszakra fizettek neki, de azért szent téma, most ne gúnyolódjunk, csak azért kritikusan is olvassunk. Béke téren lombos béke suttog, a világban gyilkos sűrű titkok érlelődnek, jaj nekünk! Ragyogó nyár, kaján katlan, forral benne mondhatatlan, hajthatatlan végzetünk. Hát minimum azt meg kell jegyezni, hogy túl sok témába kap bele. Mert volt szociológia, volt agrár dolog, most jön egy kis politika, aztán, hogy hajthatatlan végzet, jön egy kis misztifikált emberi sors, fátum. Most látom, hogy kereszt mellett álltam. A mosolygó világ ragyogásban, fekete és szomorú. Itt van, őt kerestem. Krisztus teste kőkereszten, fején tövéskoszorú. Ezzel most jó fordulatot vesz a vers, mert végre történik valami, tehát, hogy valakit meglát, és Krisztussal szembesül. Nem úgy általában Istennel, nem úgy általában a csend, meg béke, meg nem tudom én mi, hanem most elkezd Krisztussal szembesülni, egyelőre, tehát a feszülettel, de hát mégiscsak Krisztussal. Feje körül vasfekete tüskék, nem látja az aranytenger tükrét, csak azt, aki szenved itt. Most egy fáradt nő igézi, ki ott térdel, Jézus nézi, s átöleli térdeit. Hát ugye nyilván, hogy ha kereszt, akkor a keresztnél ugye vannak emberek, tehát itt egy fáradt nő is, aki ott térdel, és szinte magunk előtt látjuk, hogy felnézze. Még ez is egy-két sorba el lehetett volna intézni, egy egész versszakot erre szállni, de hát mindegy, ezzel már a tizedik versszak végén járunk, de mi lesz ebből? Rongyos fiú jön a téren, karcsú, barna testű, álmodozó arcú. Egyetlen nagy ékszerét, lányos bájjal hizelegve emeli a feszületre éjfekete mély szemét. Hát nyilván, hogyha van egy hölgy, egy fáradt nő, akkor legyen már egy fiatalember is, tehát legyünk igazságosak és arányosak. És hát ez is egy verszak, jó, de hát most milyen ezután? Elfelejtik pártok, birodalmak őket, akik árván élnek, halnak, te vagy hozzájuk közel. Ez egy nagyon szép gondolat, hogy Krisztus mindenkihez közelebb van ma is, mint pártok, birodalmak, akik nem törődnek az egyedüli, egyáltalán az egyes emberrel nem törődnek, akik árván élnek, halnak, csak Krisztus van közel az emberhez. Te tudod, hogy minden egyért megfizetik majd a nagy bért, s azokért is könnyezel. Te tudod, hogy árvák a királyok, lábaidnál virágok, virágok, vazsarózsa szarkoláb, rózsa színe a te véred, lilium a fehérséged, te vagy minden tarkaság. Hát, hogy mondjam, megvan a szótagszám, megvannak a rímek. Tulajdonképpen minden megvan, ez a költő nagyon nagy formaművész, amikor a pályáját kezdte, akkor is az volt. Később például Faustot fordította le, tehát Goethét, Villont csak nem teljesen iszonyan bravúra lefordította, németből, angolból, franciából, olaszból, latinból, fél Catullus, Horatiusszal. Nagyon nagy formaművész az illető, de fiatal korában is azért kivillantotta oroszlán körmeit. De a nagy vershez kevés az, hogyha jól tud valaki verselni. Még a középszintű vershez is kevés, mert ha nincs mondani valója, vagy hogyha lassan-lassan bontakozik ki a mondani való, még az eredeti formaművészet is veszélybe kerül. Te tudod, hogy árvák a király, megint belekap valami, tehát állandóan valamibe belekap, de semmit nem tud kifuttatni, mindenbe belekap, most már ez a 12. verszak, hogy árvák a királyok, nem csak a nő árva, aki könnyezik, nem csak a fiatalember, a királyok is árvák, rendben van, szánjuk a királyokat, angol királyi család, svéd, mindegyik szánandó egy királyi család, lábaidnál virágok, virágok, bazsarózsa, szarkaláb, rózsaszín a te véred, lilium a fehérséged, te vagy minden tarkaság. Te a pásztor, és te vagy a bárány. Na, nagyon szép. Megint nagyon nagy dolog, hogy Jézus egyszerre pásztor és egyszerre bárány. Nagy gondolat egyébként, nem? Te a pásztor és te vagy a bárány. Te vezess majd halálom óráján. Na, de nagyon súlyos, kedves költő. Hát eddig ezt honnan tudtuk, hogy neked ilyen? Milyen kapcsolatod? Láttuk a lányt, láttuk a fiatalembert, árvák, a királyok, mindenről szól. Most hogy jössz te itt bele a képbe? Vagy a te hozzávalód viszonyod, az tulajdonképpen arról nem mondanál pár szót. Te vezess majd halálom óráján szó és tett és mennyország. Szó és tett és mennyország. Te békéje minden térnek, add, hogy visszatérjek mindörökét hozzá. Nagyon szép befejezés, visszaköt az eredeti képhez, a béke tér, és hát a terekből csak egy helyre juthat az ember vissza, de hogy érezzük, hogy a vers sok mindenbe belekapott, sok minden vizet megfodrozott, de hogy nem mélyült el. Erről a költőről a legjobb barátja azt mondta egyszer nekem, még a 80-as években, hogy hát tudod, mindig köröz, oda visszatér, mindig ugyanoda visszatér. Nincs elmélyülés, nincs megoldás, mindig csak köröz. Mintha semminek nem lenne megoldása. Most ezt hogy értékeljük? Én nem egy papköltőtől említettem most, a költő nem is katolikus, nem is református, zsidó származású. Kezd érdeklődni a 30-as években a kereszténység felől, ugye zsidóüldözések vannak. Nagyon jelentékeny az akkori magyar irodalomban azoknak a zsidó származású művészeknek a szám, akik nagyon komolyan érdeklődnek a kereszténység felől, tehát nem azért, hogy ők kikeresztelkedjenek, hogy megmeneküljenek, mert sajnos megmenekülni úgy se lehetett, hogyha valaki kikeresztelkedett. De csak úgy gondoljunk például Szerb Antalra. Vagy Sárközi Györgyre, aki, hát Radnóti Miklós külön fel is veszi, ugye Sík Sándor a keresztapja neki Szegeden, és ő felveszi a katolikus hitet. Tehát ő megkeresztelkedik. Ez a költő is közéjük tartozik, ő túlélte a háborút, ugye Szerb Antal elveszett, Halász Gábor elveszett, nem annyira érdeklődött, de a Radnóti ugye elveszett, Sárközi György elveszett, mindannyiukat sajnos ugye brutális módon megölték, vagy Sopron, Kőhidán, vagy Abdán, vagy megjárták a haláltáborokat. Ő tudott elbújni, és túlélte, és akkor megérte az 50-es éveket, megérte a 60-as, és épp itt a rendszerváltás idejéig élt. És meghatározó személyisége volt a magyar irodalomnak. Utolsó felesége csodálatos asszony volt, aki gyönyörű képeket készített, a Bibliát is végig illusztrálta. Talán a legjobb magyar bibliai illusztráció, amit ő csinált, ha valaki megtalálja, Szántó Piroska bibliai illusztráció, gyönyörű, megszólalna, különleges technika, különleges formavilág. Megnyitották a lakásukat, az otthonukat, fogadták az embereket már a 60-as évektől, de akkor én egyetemre jártam, az volt a szólásmondás, hogy a szegény éhkopú egyetemista jót akar lakni, akkor menjen el hozzájuk vacsorára, mert szinte ilyen szalon életet éltek, fogadtak vendégeket, irodalomról, művészetről, társadalmat, és ott degeszre ehette magát a legszegényebb ember is. Tehát egy nagyon jó ember volt. Jó ember volt. Nagy költő, nagy formamévészetű költő volt. A szava hatott, közbejárt mások érdekében, például, hogy Szabó Lőrincet ne hurcolják meg, hogy Szabó Lőrincet nyilasnak tartották. Vörös Sándortól megvonták a legelemibb dolgokat, Nemes Nagyjárust nem publikálhatott, Pilinszky sem, stb. Mindegyikért közbejárt, mindegyiken segített is. Tehát egy nagyon tiszteletreméltó ember volt, de a gondolkodásából valami hiányzott. A következetesség, a végiggondolás, állandóan csak körözött. Belekapott dolgokba, belekapott. Mint ez a vers is, hogy ugye végül is ez 14 versszak. 14-szer 6, az mennyi? 84 sor. 84 sort kapunk azért, azon már a világot meg lehet váltani, nem? De ez nem. Ebbe is belekap, abba is visszatér. Lehet látni, hogy ez egy míves költő, tehát ez nem egy fűszva költő. Van neki óriási nagy rutinja, és van neki, már ezt a versét ugye 27 évesen írta. 27 évesen már egy nagyon nagy formavilág, ugye még nem tudjuk, hogy ki az. Jó, megyünk tovább. Nézzük, hogy ezután, 6 évvel ezután ír egy másik verset Krisztusról. Az érti őt, nem érted őt. Krisztus nem a vezér, ki híveinek lemondást prédikál. Az érti jobban őt, aki megérti, hogy király volt, szegényen is király. Ugye érezzük, itt ugye egy szonetről van szó, tehát itt ki van mérve minden sor, itt nem lehet 84 sor, itt csak 14 sor van, feszes a versmenet, a dikció, nem érted őt. Krisztus nem a vezér, nagyon jó, tényleg nem a vezér, mert ugye Krisztust a két világháború között vezérnek akarják tartani, mert hát ugye, ő az árjáknak a vezére. Ugye Hitler átfogalmaztatja a Bibliát, az Ószövetséget törlik a német iskolában csak új szövetséget tanítanak, és az új szövetséget árja Krisztussal illusztrálják, tehát szőkehajú Krisztussal. Azóta is minden gicses kép arról ismerhető fel, például a magyar képes Biblia is, amit Jugoszlávia átre, nagy szőkehajú, azért szőkehajú, mert a német meg a skandináv ember, férfi, akkor szép a szőkehajú és kék szemű. Tehát akkor Krisztus is olyan volt. és az Ószövetség helyébe betesszük a Nibelung Liedet, meg a többit, mert Ószövetség az nincs, az a zsidóknak a magánügye, mi betesszük a mi nemzeti mitológiánkat, meg a mondáinkat, és ahhoz hozzátesszük Jézust, és ő a pártus herceg. Ugye, tehát ez most is megy, Magyarországon is terjeng, én is sok helyen tartottam úgy előadást, hogy hozzászóltak emlők, hogy nem ismerem Jézust, mert Jézus az valójában iráni vagy perzsa származás, ő a pártus herceg, meg semmi köze nincs a zsidókhoz, meg nem is Mária szülte, meg ha ő szülte, akkor ő se volt zsidó, stb. Na, tehát most ezzel azt mondja, hogy itt nem vezérről van szó, és nem arról, hogy aszkéta, meg hogy prédikálja a lemondást, hogy azért jobban őt, aki megért, hogy király volt, szegényen is király. Jó. Ő Márta mellett Magdolnát dicséri, s minden új szívnek új utat kínál, és el lehet úttalan úton érni, s nem hiszi Tamás és üldözi Pál. Nagyon jól emelkedik az ottáva, ugye a szonetben az ottávának nevezzük első 8 sor, 2-4 soros az ottáva, tehát 8, és a másik 2 az a 2 tercina, ugye sokféle szonet van, Shakespeare máshogy írt szonettet, mert ott a 2 utolsó sor rímel és más, ott egybeírja a 14 sor, de a Petrarkától elinduló déleurópai szonett az ír egy ottávát, meg 2 tercinát. És az ottáva az önálló egység, és utána a tercina, mint egy arra felesel. A második verszak úgy, igen, hogy nem Márta, hanem Mária, ugye ez a Mária Magdolna, Betániából. Minden új szívnek új utat kínál, tehát Jézus mindenkit személyesen hív, Jézus személyesen akar magához vonzani, és szinte úttalan úton is el lehet érni, tehát minden út Jézushoz vezet, aki el akar jutni Jézushoz, eljut, mert látod, hogy Tamás is hitetlen volt, Pál meg üldöző volt, mégis eljutott Jézushoz. Tehát nagyon szép költői gondolatok ezek, na de várjuk meg, mert a verset a vége minősíti. Ki olyan mennyet kap, amilyet képzelni tud magának? Húha! És ez hogy jön ide? Na jó, hát persze, mert mindenki úttalan utakon is oda eljut, tehát akkor viszont mindenki, amit elképzel, az ki olyan mennyet kap, amilyet képzelni tud magának? Ja, kicsit fönnakadunk, de menjünk tovább. A tied személytelen lesz, tág és oszthatatlan. Ki, ugye?
Kié.
De én azt mondom, hogy ki, mert azért mondom, hogy ki, mármint hogy hű, mert megint belevág valami, mert ez is magában egy erős dolog, hogy ki olyan mennyet kap, amilyet képzelni tud magának. Ez egy kicsit mondjuk egy, hogy mondjam, valami magyarázatra szorulna, de az, hogy a tied személytelen lesz, tág és oszthatatlan, most ki ez a tied, vagy az enyém, vagy a... De mi az, hogy személytelen, meg mi az, hogy tág, meg mi az, hogy oszthatatlan? Nincs előkészítve. Egy követ beleadottam, egyszer fodrozódott, megint beleadottam, az is fodrozódik, tehát a sok fodrozódástól most hova jutok? De én a végső titkot mostani értelmemmel fogom megérteni, és azt élem végig, amit abba hagytam. Itt már komoly megértési problémáink vannak, hogy miről van szó. Nem? Érti valaki a verset? Tessék, ki érti? És azt élem végig, amit abba hagytam. Nem, hát valamit abba hagytam, és akkor azt újra végigélem, de azt mondja, de én a végső titkot mostani értelmemmel fogom megérteni. Mi a végső titok? Mi a mostani értelem? Na jó, de azt akarja mondani, hogy ha odafigyelünk a végső titkot, még bármilyen mostani értelmel, a Tamás meg Pál, mindegy, hogy hol vagy, foglalkozol vele, mostani értelem is megérteted, mert nem kell lemondanod, nem kell aszkétának lenned, üljél le, aztán értsed meg. Igen, szóval egy kicsit össze vagyunk zavarva. Enyhén szólva, nem? Enyhén szólva ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy ezt a verset megérti. Nem? De játszunk, és ha valaki megérti, ezt is elemezheti. És én örülnék a legjobban, csak ugye érezzük, hogy olyan nagy dolgokat mond, és tulajdonképpen, ugye, mert a versnek kell, hogy legyen egy struktúrája, egy követhető menete. Ha nincs egy követhető menete, akkor csak az ember, miről, most ide is, oda is, oda is, és akkor a végén már szédülök. Hogy Madás mondja az ember tragédiában, hogy nagy dolgokat mond a szédülök belé. Ennek a költőnek különben ez volt egyik baja, hogy nagyon nagy dolgokat akart mindig mondani. Most a költészetben nem szabad nagy dolgokat mondani, ezt mindenkinek mondom, aki költő akar lenni, nem szabad nagy dolgokat. A költészetben, aki a banális dolgokat mondja, az lesz a legnagyobb. Nagy dolgokat máshol kell mondani. filozófiában esetleg, az élet hétközben. Az a költ, aki nagyot akar mondani, például Arany János is ugye élcelődik egy illetőn, hogy azt mondja, hogy olyan meleg a szívem, mint a Vezúv. Hát nagy dolgot mondtál, szédülök belé, el is higgyem. Mint a Vezúv, hát csak kitörök, hát az meleg, olyan, mint a láva, úgy fog téged az én szívem szeretete. Hú, ez nem jó azért, hogy olyan a szívem, mint a Vezúv. Tehát aki nagy dolgokat akar mondani, de különben a hétköznapokban se jó azért a nagy dolgokat mondani. Csak úgy mondom, a költészetben nem mondjuk nagy dolgokat, a költészetben az jár el jól, aki szépen lassan építkezik, és, hogy úgy mondjam, kegyelemből egyszer csak bejön valami nagy dolog. De hogy én nagy dolgot akarok mondani, ez a költészetben. 1968-ban azért már ez a költő 56 éves volt. Nézzük meg, hogy amikor egy kicsit benőtt már a feje lágya, és már érett ember lett, akkor hogyan beszél Jézusról. Aki éjszaka ment Jézushoz. Éjszaka, hogy meg ne lássák. Elvégre nem akárki volt, főember a zsidók között. Mondjuk, hát ez Nikodémusról beszél, ugye? De Nikodémus nem ügyeskedő ész, okosságtól korlátolt értelem. Tudta, hogy csak Istentől jöhet az új tanító. Hallani akarta. Tanulni tőle ment éjszaka hozzá. De nem tudta, hová tegye, hogy aki meg nem születik újonnan, Isten országát nem láthatja meg. Jellegzetesen Pongyola, nincs vers, rím, szinte ilyen prózai a dolog, de éppen ezzel akarja elérni, hogy ezzel a henye versbeszéddel felhívja a figyelmet, hogy itt valami nagy dolog történt, itt ezzel a Jézus-Nikodémus beszélgetésben. Hogyan szülessen az ember, ha vén? Anyának méhébe másodszor is bejuthat-e újjászületni onnan? Tehát szinte szó szerint reprodukálja a beszélgetés bizonyos részletét, ilyen intarzia-szerűen beépíti a versbe. És kóvályogott a feje a szavaktól. Hogy test az, ami testtől született, de ami a lélektől lélek az, és szél fú, ahová akar, zúgását hallod, de nem tudod honnan, hová, és ahogy a pusztában Mózes a kígyót bottá emelte az ember fiának emeltetnie, úgy kell fölfelé, és mindez szeretetből, a fiú nem kárhoztatni jött el a világot, de megtartani. Azt mondja ez a költő, hogy Nikodémus tulajdonképpen egy kukkot nem értett. De kukkot nem, hogy Jézus miért beszélnek így, hogy újjászületés, utána meg, hogy a szél fú, meg a kiérsz kigyó. Tehát az egész beszélgetést így úgy akarja feltüntetni, hogy ez a szegény rabbi, ez a szegény farizeus, ez csak úgy ott kóvájgott, meg úgy nem is tudta, hogy fiú vagy lány, hogy Jézus miket beszél neki. Na, nézzük tovább. A látogató felelte rá. Néhányszor bizonyára közbeszólt, mert bátor elme volt, csak öreg már, s nem látta be, mi szükség víztől és lélektől újjászületni. De nem jegyezték föl a szavait, nincs nyoma, hogyan lépett ki az ébe, nem érdekelte őket Nikodémus. Nem érdekelte János Nikodémus. Nem érdekelte a tanítványokat sem Nikodémus. Nem érdekelte szinte Jézus sem Nikodémus. Csak össze-vissza mondott neki dolgokat. Szegény Nikodémus, hogy csoda, hogy nem tudott fölfogni belőle semmit. És miért nem érdekel bennünket Nikodémus, amikor itt tántorok hazafelé a sötét jeruzsálemi éjszakában? Miért nem érdekel bennünket? Még mindig nem tudja, és nem jegyezték föl a szavait. Hát mellesleg följegyezték, mert azért ugye a Nikodémusnak volt azért egy olyan döntő szava is, hogy mi módon lehetnek ezek, ami arra utal, hogy megértette, hogy mit mondott Jézus, mert hogyha ő vágyakozott el, és azt mondta, hogy mondd meg, hogy az én életemben ez hogy lehet, hát akkor az csak megértette, hogy mit mondott Jézus. Azért csak nem úgy volt, hogy nem jegyezték föl a szavait, meg nem, nincs nyoma, hogyan lépett ki az ébe, nem érdekelt őket, mikor ez elég kegyetlen megítélése Jézusnak, vagy a tanítványainak. Na akkor a történet után belevág a másik történetbe, amikor János evangélista másodszor beszél Nikodémusról, de felbukkan megint egy pillanatra a főemberek között, mielőtt megindul a hajtás. Egy nagyon érdekes szó, hogy Jézust úgy hajtják, mint a vadat ki a bozótból vagy az erdőből. Nagyon erős, mert rögtön egy érzelmi és egy ítélet, hogy Jézust hajtják, mint a nyulat, mint a vadat ki az erdőből, hajtás. Ugye maga ez az egy szó nagyon erős, tehát ha nincs előkészítve, utána nincs feloldva, tehát a művészetben azért nem lehet ezt csinálni. A hétköznapi beszédben lehet, hogy egyszer egy durvább szót használ az ember, bár annak is azért sokszor elég keservesen megüsszük a levét, hogyha egy nem odaillő szót használunk, ugye, hogy azért a Tolsztoj nagyon szépen ábrázolta, hogy ha azt mondják Iván Ilyicsnek, hogy hülye, hát attól azért oda van. Hát ha még a feleségem mondja, akkor meg teljesen oda van. Hát a hajtás. Nem jegyezték föl csak egy mondatát, mert ugye nem akarják, a Nikodémust szánt szándékkal leépítik ezek az evangélisták, nem akarnak tőle semmit, pedig ez egy olyan bölcs és okos ember. Nem jegyezték föl csak egy mondatát, a mi törvényünk kárhoztatja az embert, ha meg nem hallgatja őt, ki tudni, mit cselekszik. De kifizették, csak tudakozó, hogy támadt-e prófét a Galileából. Leszavazták őt, aztán hazamentek. Persze ez csak azért, aki ismeri János evangélium 7. fejezetét. De mondom, ez nagyon gyorsan van ide beemelve, tehát nincs jól jelenetezve, meg elmondva se, hogy amikor Jézust el akarták volna ítélni, bocsánat, kiküldtek fogd meg embereket, hogy Jézust fogják el. Hogy gyorsan beszipeljék, és akkor gyorsan elítéljék. És ez ellen tiltakozott Nikodémus, hogy a törvény nem engedi ezt meg, hogy valakivel így bánjanak, mert különben jöttek ezek a fogd meg emberek, és mondták, hogy soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Ezért nem fogták el, elfelejtették Jézus megholni. Most ebből azért elég kis, hogy ma szelektív jelentezés ez, hogy most ha utána jár valaki, és elolvassa János 7. fejezetét, megérti, de innen nem tudom, hogy mit ért meg. De jön a harmadik történet, amikor Nikodémus, ugye háromszor beszél a Biblia Nikodémusról. János 3, János 7 és a János 19-20. Tehát akkor, amikor elment éjszaka Jézushoz, amikor felszólalt már az érdekében, és amikor a temetésére vitte azt a bizonyos mirhát. És aztán a történet folyt tovább. Ahogy kellett, és megmaradt a holttest, és titkon eljött, aki éjszaka járt Jézusnál, és mirhát, alójét hozott magával, holtaknak valót, és eltűnt, nem kérdezték honnan, hová, nem érdekelte őket Nikodémus. És aztán folyt a történet tovább. Mit akar ezzel mondani? Azt akarja mondani, hogy a világban hiába történnek nagy dolgok, az emberek úgyse figyelnek rá. Embereket semmi nem érdekli. Az embereket se bű, se bá, sehogy nem tudod kielégíteni. Történhet fönt is nagy dolog, lent is. Egyszer fázott, másszor lángal éged. Senkit semmit nem érde. Ezt akarja mondani? De akkor miért nem jelzi ezt a versnek az elején, vagy valahol? Csak a vers végén böki ki. Mert az elején úgy tűnik, hogy ő nem te egy Nikodémust akarja megfesteni. Azt, hogy ezt a beszélgetést, aztán látjuk, hogy nem a beszélgetést, mert ugye hát nem tudjuk, hogy mi volt Nikodémusban, tudni, hogy nem jegyezték föl a szavait. Utána felbukkan megint egy pillanatra, nem csak töredékes, ahogy, tehát egyszerre futtatja, egyszerre tartja azt a vasat is a tűzbe, hogy Nikodémusról nem kapunk elegendő információt, pedig többre vágynánk. Egyszerre azt a vasat is, hogy itt valami fontos dolog történt, ugye nem tudjuk, hogy miért fontos, mert hát Nikodémus se értette meg, mi se nagyon értjük, de az embereket úgy se érdekli, hogy mi van most. Akkor de miről beszélünk? Ki célzott, meg kinek akar mit mondani? Igen, csak mondjuk 1968-ban a csehszlovákiai bevonulás évében Magyarországon Nikodémusról meg Jézusról írni, nagy forradalom volt. És ez csak ő tehette meg. Hát hiába, de akkor ez nagyon nagy dolog volt, mondom az ifjabb nemzedéknek, még az anyuka sem élt akkor, ugye? Csak úgy mondom, hogy itt a fiatalok nem tudják elképzelni, hogy 68-ban én, amikor hallgattam a rádiót 68 augusztusán, fölébredek is, hogy a szovjetuniai és szövetséges csapatok az ágcsernyői megbeszélés után bevonultak Csehszlovákiába. És abban az évben, ez egy súlyos év volt, de abban az évben Magyarországon valaki Jézusról és Nikodémusról beszél, hát az kicsoda, hát egy ellenforradalom már. És az illető költő is egy kicsit sütkérezett ebben, mert ő azt mondta, hogy ő ugyan kommunista is, mert közben kiadta magát ez a költő kommunistának is, ezt elfelejtettem mondani, de azt mondta, hogy ő keresztény kommunista. Ő keresztény is, meg kommunista is. De hát az nagy dolog volt 68-ban ilyesmiről, ugye? Tehát, hogy ő lenne, és a történet folyik, a világ folyik, én hiába is kérdezném Jézust meg, hiába, mert az embereket úgyse ez érdekli. A költőnek egy versét elemzem a Kisvers Nagymesterek című kiskötetemben. Ima a római Szent Péter templomban. A Rómát ugyanis nagyon szerette. Ő formálisan katolikus lett, de vonzódott a reformátussághoz, és megtartotta a maga zsidó identitását is. Tehát egy nagyon érdekes dolog volt, hogy azt mondta, hogy én zsidó származású vagyok, de belátom, hogy Krisztus a megoldás, de nem látom, hogy Krisztus tulajdonképpen hol képviselik igazán. Azért most a kis kritikák után azért adózzunk ennek a lelki helyzetnek is, ez nem könnyű lelki helyzet, nem? Mert ő belátta, hogy Krisztus a megoldás, csak azt nem látja, hogy hol képviselik igazán. Meg hogy hol lehet erről úgy komolyan beszélni, meg egyáltalán. Igen, hadd mondjam, mert ő engem nem ismert, és én sem ismertem őt, és amikor én elkezdtem egyetemista koromban egy zsidó filozófust, akit máig is nagyon nagyra tartok, Simon Weil-t fordítani. És ezt megjelentettem, nehéz volt megjelentetni, Vigíliában jelentettem meg, és ő, ez a költő, rögtön reflektált rá. És bele is került az önélet írásába, hogy én az első Simon Weil írást, a lelki önéletrajzot tettem közzé. És Simon Weil leírja az ő lelki fejlődését, hogy ő is, mint zsidó származású ember, hogy keresi az igazságot, hogy jut el Krisztushoz, és hogy jut el ahhoz, hogy hol van a Krisztusnak a képviselete, mert a kereszténység nem az. Erről egy nagyon hosszú cikket írt, mutatja nekem Rónai György akkor, hogy azt mondja, látod, azt mondja, írta a fordításodról, még a nevedet is megjelöli, hogy hálás ezért a fordításért, de azt mondja, forog körbe itt is, forog körbe, azt mondja, nem akar eljutni valahova, csak forog körbe, forog körbe. Persze mi most verset elemzünk, tehát mi most nem pszichologizálunk, mert hogy ő mi volt az ő lelkében, azt én nem tudom. Én kívánom, hogy az örök életbe találkozzunk, most már ezért csak nekünk kell küzdenünk, ő már befejezte a földi pályafutását. De mint verseket például nem tudom felhasználni. Sokan mondják, hogy miért nem használod fel ezt a költőt, hát ennek vannak Krisztus versei. Hát most itt van három Krisztus verse. Mutassa meg nekem itt valaki, hogy hogy tudom én ezeket felhasználni. Nem tudom felhasználni, mert csak így zárt körben, csak így elemezzük. Na ki a költő? Rájöttél. Már annyit beszéltük róla. Vas István. Igen, tudtad, hogy a Szántó Piroska volt a felesége. Igen. Vas István a költő, aki a nyugat harmadik, negyedik nemzedékéhez tartozott, tehát ő volt Radnótinak egyik legjobb barátja, Rónai György volt a pályatársa, Vörös Sándor, Kálnoki László, a 10-es években született költő, 1912-től született, ragyogon tudott nyelveket, angol fordításai. Szóval majdnem Szabó Lőrinc és Vörös Sándor szimbólán vannak a fordításai, nagyon sok verset írt, és élete végén, ahova mondom a Simon Weil kommentátor is belekerült, azt ajánlom mindenkinek, miért víjog a saskesejű. Ez az önéletírásának a címe. Valaki tudja, hogy ez honnan való? De miért víjog a saskesejű, mint idézet, ez honnan való? A miért víjog a saskesejű, ez Arany János, aki tudjuk, hogy Hun eposzt és Toldi eposzt, ez a két nagy eposzt terve volt. A hunok nagy csatáját, hogy beözönlenek a hunok Európába, ugye I. és Gyula is Hunok Párizsban címmel írja meg a vallomásait, és Vas István, hogy miért víjog a saskesejű, ez Arany Jánosnak a Keveháza című nagy elbeszélő költemének az előhangja, hogy miért víjog a saskeserű, miért szállunk turuls, öjű, baljóslatú, széles madársat. Nagyon nagy vers ez is. Nagyon szerette Arany Jánost. Érzéke volt, ő azt mondta, igen, én zsidó származású vagyok, de én magyar vagyok, mert a kultúrám magyar. Én nem a rabbiktól tanultam, nem a Talmud az én, nekem Arany János a Bibliám. Csodálatos érzéke volt Arany Jánoshoz, Petőfihez, Vörös Martihoz. Jó volt olvasgatni abban az időben ilyen tárgyú írásait. Nyilván, mint költő volt a legtermékenyebb, de egyszerűen, ha nagy verset akarok tőle olvasni. Ilyen versei vannak, hogy a Via Appián. Mit gondolunk, hogy ez mit dolgoz fel? Azt a keresztény legendát, amikor Péter el akar menekülni Rómából, ami a Sienkiewicz regénynek is volt a mottója, a Quo Vadisnak. Az a legenda, mert ez nem lehetett valóság, hogy Péter elmenekül Rómából, hogy Péter menekül Rómából, és akkor Krisztus megállítja, hogy Quo Vadis Domine. Hova mész? Hova mész? És van egy ilyen Quo Vadis verse, van az Etrusz szarkofág, teljesen pongyul a szabad vers stílusra tért át az élete végén Vas István. Nekem a római versei közül, és ezt elemeztem a kisvers nagymesterekben, az Ima a római Szent Péter templomban című verse, ami megdöbbentő, mert ő formálisan katolikus, tehát ugyanakkor azt mondja, hogy mit keresek én itt a pompa és a pénz Szent Péter bazilikája. Mit keresek én itt? Meg mit keresek én itt, ahol a bankot a Sancto Spiritónak nevezik, Szentlélek bankjának? Mit keresek én itt? De itt is körözött. Kimondott dolgokat, aztán ment tovább. Megint kimondott, megint ment tovább. Olyan, mint a megszakadt csavarmenet. Nem jó az a költ, tehát a csavarmenetnek az a feladat, hogy menjen lefelé és fúródjon bele valamibe. Megszakadt, csak forog. Nagyon szomorú ez. Ebben a három versben azt lássuk, hogy nagyon sok embernek nagyon nagy tehetsége volt. De a nem következetes gondolkodás, a nem szigorú és következetes gondolkodás nem csak rossz filozófusokat csinál, de rossz költőket is. A költészet is egyfajta gondolkodás. Ha veszek egy anyagot, mondjuk veszek egy ilyen Nikodémus beszélgetést, vagy veszek egy béke téri templomot, annak az anyagnak magának kell kihordania magát. Nem az a jó író és költő, aki írja a dolgot, hanem az a jó költő és író, akit ír a dolog. Mindig megbotránkoznak, ha egyetem meg főiskolán, ha arra kerül a sor, mindig azt mondom, hogy mi a különbség Dosztojevszki és Thomas Mann között. Thomas Mann mindig nagy művet akart írni. A világ életében nagy művet. Azért írt pszichológiai regényt, írt bibliai tetralógiát, József regényt, írt a Baráshegy, a család, mindig nagyot akart írni, és azt mondom, gyerekek, hát nem veszitek észre, hogy ezek rossz művek. Mert mindig ő akarja írni, ő be akarja bizonyítani, hogy neki ezzel az elméletével, vagy ezzel a törekvéssel neki igaza van, és egy nagy művet akar írni. Pilinszky János meg azt mondta, hogy Dosztojevszki olyan író, akinek a mondatai oda estek, ahol puffantak. De volt hova esniük, és volt, mint puffanniuk. Ez nincs meg Thomas Mannnál. Dosztojevszki kezébe vette egy anyagot, elővette egy történetet, egy anyag, és hagyta, hogy az a történet szépen koncentrikus körökben, vagy mint a csavar menet, szépen menjen lefelé, és belemenjen valamibe. De a Thomas Mann meg a Vas István szerző alkotó, itt is belevágnak, az itt is nagy művek, ott is nagy, tehát aki sokat markol, keveset fog. Nem szabad ezt csinálni, gondolom a zenében is így van, ugye? Nem tud mindenki Schubert meg Mozart lenni. De azért a Kreisler is jó művész, hogyha maga dolgait adja. De hogyha valaki mindig megalomániás tervekkel, nekem egy kicsit már most zenészek itt ülnek, megsértem őket, Liszt meg Wagner ilyen. Nem, Liszt meg Wagner ilyen nekem. Nem szeretem őket. Liszt, Franz Liszt. És Wagner, mindig valami nagyot akarnak, mindig ősz. Bartók nem, Bartók azért egy kicsit más, de Liszt meg Wagner egy kicsit ilyen megalomás, ami nagy művet, tudnilik. A romantika óta elterjed az a felfogás, hogy Isten nincs. A nagymű az akkor jön létre, ha az ember létrehozza. És mindig a zseni, a nagyművész az, aki ezt létre fogja hozni, és Isten hiányt, vallás hiányt, ember hiányt pótol a nagymű, mert a nagymű az a legnagyobb. Az élet nem is fontos. Az erkölcs nem is van, az esztétikum az a nagy font. Az nagy. Ha valaki nagy művet köpül valamiből, az már maga az Isten. És ez sajnos az utóbbi 200 évben nagyon rányomja a bélyegét a zeneművészetre, képzőművészetre, irodalomra is, és nagyon sokan megcélozzák ezt, hogy valami istenpótlékot, valláspótlékot, valami nagyot létrehozni, úgy, ahogy egyébként azt Victor Hugo meg is írta a Párizsi Notre Dame című híres regényében, aminek a híres betétje az, amikor azzal a Frollo esperessel, azzal az alkimistával beszél ott a fős, és akkor azt mondja a Frollo, hogy tudod, hogy az emberiség története eddig mi volt? Az, hogy katedrálisokat építettünk. A katedrálisok azok összerodjannak azokat, eltemeti az idő, nem katedrálisokra van szükség. Illetve nem kőből készült katedrálisokra, hanem könyvekből készült katedrálisokra. Olyan művet kell létrehozni, mert megmagyarázza az egész világot. Goethe, Faust, Madács, Embertraj, az egész élet legyen benne, minden legyen, az emberi sors, minden, ez legyen a Biblia, ez legyen maga az isteni kinyilatkoztatás. Megalomániás terv. Ötvös József el is nevezte ezt a tervet korunk új bábeli törekvésének. Bábel tornyát létrehozni, könyvekből, eszmékből, mindenből, hogy lássuk, hogy mi milyen nagyok vagyunk, mert Isten nincsen, gyerekek, vagy ha van, nagyon távol van, ki tudja, hogy van, de ha van, nagyon távol van, nekünk itt valami nagyot kell létrehozni, és ez a megalomániás vágy nem csak a Goethe-típusú művészekre, vagy nem tudom, másokra terjed ki, hanem például Thomas Mara vagy Vas Istvánra, itt most nyilván fokozatok, megyünk lefelé egy kicsit, de ugyanaz az elgondolás. Ezzel szemben nagyon igaza van Pilinszkinek, hogy Dostojevszkij mondatai oda estek, ahol puffantak, de volt hova esniük, és volt, mint puffaniuk. Ha kezünkbe veszünk valami témát, tárgyat, hagyjuk, hogy az a tárgy írja önmagát. Annak vannak törvényszer, és az megy lefelé a csavarmenet. De körülbelül ezek megszakítják itt a menetet, ott a menetet, és ő maga akarja megmutatni, hogy ő milyen nagyot akar létrehozni. Ez soha nem megy az életben. De a hétköznapi életben is jobb az, hogyha odafigyelünk másokra, jobb az, hogyha, hogy mondja a Biblia, hogy minden ember legyen gyors a hallásra és késedelmes a szólásra. Inkább hallgassunk, inkább figyeljünk meg, inkább néha fűzzünk bele valamit, mint hogy mi valami nagy dolgot előadjunk, ami aztán magunk is szégyenkezünk már egy-két nap vagy hónap után. Hát ezt is elő kellett venni, ezt a témakört is. Nem akartam papköltőt venni. Nyilván vehetjük Sik Sándort, Puszta Sándort, Harsányi Lajost. Vannak jelentékeny papköltők, és nem azt mondom, hogy például Sik Sándornak nincsenek jó versei. Nagy verse nincs. Ezt is meg kell mondani. Jó verse van? Ennyire elhibázott verseknél jobbat írt. Ez igaz. De úgy gondoltam, hogy vegyünk elő egy olyan költőt, aki azért költő volt, de mégse hozta ki azt, ami esetleg benne volt, mert ő mindig valamit meg akart tenni, mindig túl okoskodóan akart valamit megtenni, ahelyett, hogy hagyta volna, hogy a tárgya vigye előre. Van-e kérdés? Tehát így az elemzés különböző fénytörésein keresztül próbálunk itt a művészethez közel jutni, de hát ez 6. órában csak játékosan tudunk operálni, mert máshogy nem lehet. Ha nincs kérdés, akkor következő alkalommal, ugye ez fél éves tantárgy. Még egyszer kérem, 20 verset ki kell választani a 200-ból, sorrendben felé, hogy nekem ez tetszett, én ebben nem szólok bele, csak legyen meg a 20 vers. Tehát abban a sorrendben is az első helyre nevezetet kell 2-3, ne több 3, inkább 2 oldalon elemezni, ezt kérni.